13. fejezet. Melyben leíratik, milyen finoman mulat a kisvárosi polgárság, ha úgy esik a sora. Feri előtt most már tisztán mutatkozott a tényállás, mindent kitalált. Nagy segítségre volt a kép, melyet Máli néni festett meg Tóth Mari jelleméről. Mégse bolondság a pszichológia, biztos kulcs némely zárhoz. Íme, hogy világosodik meg a láthatár? Az mondattatott, hogy a leányt a kis hitűség emészti, hogy a gyagyonáért kapkodnak utána, senkinek se hisz, a tükrének se. Hiába mondja anyja, hiszen gyönyörű vagy, kis virágszálam, ej, ugye melyik anya nem tartja szépnek a rút magzatját, hiába állítja ugyanezt a környezete, ámítás, vigasztalás, gyöngétség, hízelgés. A tükör is ezt mondja, a tükör nem hazug, de hazug a szem, mely a tükörbe tekint, hiszen talán a varangyos béka is szépnek látná magát. E gondolatok közt vergődik lelke itt a szireti magányban is, ahol érdekes esemény készülődik. Ez a szireti mulatság a Findura szőlőjében. Bizonyosan hallott róla beszélni nevezetes eset itt a hegyen. Ott lesznek a környék összes szobalányai és a mesterember lányok, szóval közönséges társaság. Az ördög súg neki egy gondolatot. Az ördög jó cimborája a tépelődőknek, az ördög hozzáosan és körülbelül ilyeneket mondhat. Tudod te, Mari, ez volna ám jó alkalom, hogy a marcangoló kedélyeidet eloszlasd. Könnyen eldőlhetne most a dolog. Mutatok én neked egy föllebbezési fórumot, amelyik ítélni fog a te szemed, az anyád szeme, a környezeted bókjai, a tükrödincselkedései és a te skrupulusaid fölött. Könnyű és kézzelfekvő dolog valóságos Kolumbusz tojása, amellett úri tréfa, és egy csöppet sem veszedelmes, mert téged ott senki sem ismer. Vedd fel a szobalányod gúnyáját, és eredj arra a mesterbálra, állj be a táncosnők sorába, ott éppen csak annyit van, amennyit a természet adott, ott csak azt ítélhetik meg, azért aztán meglátod, mit érsz, petrezselymet árulsz-e, vagy lépes mézet. Méresd meg végre, mit nyomnál a mázsán pénzed nélkül. Biz, ez így volt egészen, és Tóth Mari e percben valóban ott állt meghúzódva a táncos nők a nagy csapatjában, remegve, lázban, hányattatva visszatetszés szorongó érzései és a helyzet újdonságának ingere között, míg a szobalánya, Klára hátra maradva úgy tett, mintha arra sétálván pillanatnyira megállt volna az Isten adta nép ártatlan mulatozásait nézni. Az igazat megvalva, jobb szeretett volna most a saját ruháiban lenni a kisasszony helyén, de hát a drágalátos angyal kedvéért meghozta az áldozatot. Csak már vinnék is a táncba szegénykét, de még eddig nem akadt senki. Istenem, de nagy marhák az emberek! Kevés testtartással rizálta magát, csipkés napernyőjét kacéran feszíti a nap felé. Némi kárpótlás a táncért. Mert hiába szép dolog, ha az ember előkelőnek érzi magát, hát ha még a lornyettet is elhozták volna. Szinte úgy rémlett neki már így is, mintha más vér pezsegne ereiben. Élvezte a mesterasszonyok rátapadó irigy tekintetét. Szerencse, hogy ő nem látott be a koponyájukba, mert bizony oda az a megfigyelés nyomódott be, hogy íme egy szakácsné, akinek az úrnője nyilván nincsen otthon, minél fogva beleszabadult a gárdróbjába. Uccuni, uccuni, ki jön itt, Répási bácsi jön itt, vivát, vivát! Vidám kurjongatások fogadják mindenfelől. A kis hordót gurítja elől Pali Inas, utána lépked egy szenátor komolyságával ő maga, az oldalánál pedig egy puskás ember. Némelyek a hordót veszik pártfogásba, hogy a csapra üssék, mások az öreghez sietnek, köztük Katka is, a Répási szikraszemű szép lánya, akinek átadja a sült foglyokat. Sokan a délceg fiatal vadászt méregetik kíváncsian, míg egyszer csak annak is akad ismerőse. Hopp-hopp, itt vagyok, kiállt feléje Brozsik, a vendéglős. Hozzárohan és viszi egyenesen a lányaihoz. Karolin, Katinka, hol vagytok? Táncost hoztam az ebugatta. No, az derék, hogy mégis eljött. Répásiné asszonyom, a legnagyobb nyelvű asszony pápán, megorolja Brozsik uramnak ezt az eljárását, és odaszól az urának. Miféle szerzetet csípett fel, kigyelmed megint? Mire felelte Répási János kenett teljesen. Asszony, azt én te neked meg nem mondhatom. És ugyan miért? Pattant fel a kardos asszonyság haragosan. Mert nem tudom. Hát miért nem kérdezte meg tőle, mikor idehozta? Mert tudd meg, oktalan teremtés, hogy Répási János nem lévén a szószaporítás embere, nem elegyedik haszontalan részletek szemelgető morzsolgatásaiba. Ezzel aztán leült Répási egy hosszú asztalhoz, mely tele volt rakva félig üres palackokkal, poharakkal, kancsókkal, valamint üres tálakkal, melyeken állati csontok fehérlettek, szóval a déli lakoma romjait mutatta az asztal, mennél mindössze néhány öreg mester kvaterkázott. Répásini asszonyom ellenben nem pihent meg ezzel, sőt, csak most ereszté meg nyelvét kedvére az öreg asszonyok felé fordulva. Nem bánom én, akárki legyen, ha mindjárt valamelyik áruhába öltözött Eszterházi is, de ami szemtelenség, az mégis szemtelenség. Hogy jut ahhoz Brozsik uram, hogy viszi a maga lányaihoz, mint valami megtalált pecsérke gombát? Ha már az urammal jön ide, no ugye, azt hozta volna magával az illedelem, hogy nekem vagy az én katámnak mutassák be, de nem, ide karikázik a csámpás lábaival, és viszi a gyönyörű kisasszonyainak. Karolinka, Tinka, egy táncost hoztam nektek, hogy ki nem ég a szeme. Hiszen nem azért mondom, mintha egy és más az én katámnak kellene. Minden újjára három van. Nem, hogy táncos, valóságos, kérő. De nem adom ki a házból, hadd élje még egy kicsit világát. Úgyis csak addig, amíg velünk van. Ember legyen, aki kiemeli a fészekből, azt mondom. Válogathatok, ráérek. Egyetlen leány, mindene van. Szép ember jön, engem ugyan el nem kápráztat, hiszen Kata is szép, nemes ember jön. No hát, Kata is nemes, Répás ide édem, ügyes ember jön, ügyes a lányom, és gazdag ember jelentkezik el, hiszen elég vagyona van a Katának, nem szükség magát eladnia. Okos ember kéri, Kata is okos, hanem igenis, ha valami becsületes, erényes fickó akad, hát nem bánom, vigye Isten hírével. Ez alatt Noszti felakasztotta puskáját egy diófára, és egy pár szót váltott a Brozsik lányokkal, akik édeskésen vigyorogtak a szemeibe. Táncoltak-e sokat? Csuron víz az ingem, sejpíté Karolinka. De szeretném látni, tréfálkozott Noszti. Na nézze meg az ember, mindjárt illetlenségen kezdi. Láttam önt az este, panaszkodott a másik lány, de maga rám sem nézett. Nagyon el voltam álmosodva. Meg van töltve a puska? Kérdezte a vendéglős, a fegyver finom damaszt csövét vizsgálgatva, az egyik csövet. Jó volna kilőni, vélte Brozsik úr, az ilyesmi élénkíti a mulatságot, ez az én véleményem. Hát lője ki. Brozsik leakasztotta, és sokáig nézegetvén azt célzott vele errefelé, arrafelé, ijeszgette a közellevőket, aztán megkérdezte a vadásztól, mit kell meghúzni, hogy elsüljön. Noszti megmutatta neki, mire elsült a fegyver, s nagy sikoltozás, ijedelem támadt, kivált az idősebb asszonyok közt, kik szintén több asztalt ültek körül. Csak hogy itt nem bor volt a cilinder üvegekben, hanem kávé, melyet otthonról hoztak, s vízgyanánt hörpengettek. A kannák citromos vízzel voltak megtöltve, azokból merítettek a gavallérok a táncosnőiknek, s apró bögrékben szaladoztak vele. A mulatság folyt, de már lankadtan. Majd este felé élénkül fel újra. Most délután lusták az emberek. Nagyobb része emészt a fák alatt, némelyek el is aludtak a gyepen, s mélyen hortyognak, ami furcsán olvad bele a muzsikaszóba, mintha a brúgónak lenne még egy mellékhangja. Alig 10-20 pár ropja még folytonosan a csárdást. Egyik-másik legény kidől, de viszont sorba állnak a pihentek, s hop-hop, húzzad, rupi, hajrá, rupi, ha elszakad az a húr, megfizeti ez az úr. Délelőtt még sok mindenféle inger volt. Egy-egy szerelmes párocska, ha megunta a táncot, szüretelni ment, s a venyigék köz bujkálva, míg a szőlőszemeket csipegették egyenként a lelógó fürtökről, sok egyéb édességhez is alkalom nyílt. De most már le van tarolva a szőlő, nincs azon még egresse. Kóta Béni, a hegyke székálló legény, ki a táncos nője macskás terka kívánságára, hogy egy kis szőlő tehetnék, felkutatta tőkéről tőkére az egész kibérelt területet. Utoljára se talált egyebet, csak egy sündésznót a barázdán, amit Csintala jókedvel odahajított a táncoló párok közé. Bezzeg lett riadalom, sikoltozás, rémület. A jámbor sündésznó véletlenül éppen a kackiás Szűcs Mihályné finom habvállára pottyant és megszurkálta. Úgy kell neki, minek hagyja nyitva a testét. Összeesett, elájult, úgy kellett fellocsolni. Volt nagy gabajodás, vidámság, nevetés, a kedélyes tréfából kisarjadzó. Aranyat ér az effajta fűszer, ilyenkor midőn már a fáradtság jelentkezik, kivált a férfi népnél. Keresztbe áll a legények szebe, mert sokat ittak, csúnyák, mint az ördögök, hajuk belóg a homlokukba, bajuszuk lekonyul. Egyébkor sem csinosak, kevés bennük a daliás elem, szépek csak az úrfiak és a parasztlegények, kiket a legédesebb, legegészségesebb anya szoptat a föld. A gyalú, fűrész, bicskia, olló, varróti, mostohaszüleki keservesen táplál, kajlákra hajlítja lábaikat, görbére a hátukat, s valami elkényszeredett, kelletlen árnyalatot lop be az arcvonásaikba. Hanem a leányféle, az szépen megterem a műhelyek környékén is, mint ahogy a muskátli virít a cserépben, vagy a kocsi kenőcsös katujában is, de az akác nem. A lányok itt is takarósak, tessék csak körülnézni, egyik szebb, mint a másik, s ők nincsenek is még kifáradva, csak a frizuráik és a toalettjeik mentek tönkre. A szoknya kiszakadt a ráncaiból, a fodrok megtépve szafatokban lógnak le, de hisz éppen ez a szép, mert ez jelzi a kapóslányt. A fehér ingvál piszkos a sok izzadt tenyértől, némelyik lányon ki is van égetve, mert a gavallérki nem fér a bőrébe, és égő szivarral táncolja a mártogatóst, táncosnője vállára hajlítván fejét, hogy a női nyak illatától megmámarosodjék, akaratlanul, de sokszor sejmaságból is odanyomja a szivar tízes végét. Fölsziszten a lánya fájdalomra, s beáll a gyors beavatkozás szüksége az oltás, ami nem kis gyönyörűség a tenyérnek, mert hát bizaz becsúszik ilyenkor tilos helyekre is, ráfogván, hogy a tűz odább harapózott. Szóval alaposan kell eloltani. El is alszik aztán a terjedő tűzszikra az ingvállon, vagy a kacabájon, csak a kormos szélű lyuk marad utána, de kigyúl a helyett az arcokon és a szemekben. Hát bizony nem uralkodik valami nagy gyöngétség vagy finom modor. De hát kinek mi köze hozzá, mikor a lányok megvannak vele elégedve, és így is boldogok. Anyáik, nagyanyáik mind így mentek férjhez, nem lehet hát az rossz szokás. A táncos legény nem megy a lányok csoportjához, mint az uraknál, hogy meghajtsa magát a kiszemelt előtt, hanem csak a fél szemével kacsint, vagy a meggörbített ujjával int 5-6 lépésről. Ha aztán a jelre több lány rezdül meg, és habozást támad, fennhéjázó móddal jelöli meg az igazit. Te gyere ide, te kis kancsal! Vagy ahol előkelőbb a levegő, aminő például itt a findura szőlőjében, ott per maga vagy kegyed megy ilyenkor a megjelölés. Maga kis dundi, ami iparos nyelven kövéret jelent, vagy maga nagy szöszke. Régóta állt már a piacon Tóth Mari is, mert piac az a szószoros értelmében, ahol csak a portéka van kirakva. Az eladók. Ezek fölött tartanak szemlét a legények, sokszor fumigatíve int egyik másik a kezével, hogy egy se tetszik neki. A menyecskének semmi helye a piacon. Aki menyecskével akar táncolni, azt valahol másünnen kell előkeríteni, s ez, mint a birka az úsztatóba, csak nagy húzakodva engedi magát elcipeltetni a tánchelyére, még ha úgy kopogna is a szeme egy-két forduló után. Úgy kívánja azt az illedelem, hát így csinálják. Mari szerényen vonult meg valahol a harmadik sorban, meg se látszott kis finom arccal, sok mindenféle gurgulya fej közt. Egy-egy lányt kihúztak az integetések vagy a kacsingatások mellőle is, jobbról-balról, de neki nem akadt szerencséje, ami nem csoda, mert igaz ugyan, hogy a szép arc nagy segítség az ilyenben, míg a szép termet, ám bár azt nem látni a harmadik sorban, de vannak hathatósabb emeltjük is, ilyen a nexus a mesterfamíliák és az ismerettség a legények közt, ahol leány van a háznál, ott rendesen vannak legény alkalmazottak a műhelyben, akiknek úgy szóván kötelességük megforgatni a gazda lányait. Mari kisasszony különben már megbánta merész kíváncsiságát, szeretne túl lenni a kalandon. Megunta már a dangubálást, talán restelte is a szobalánya előtt, édes örömest otthagyta volna a kirakat beli helyet, de az nem volt könnyű, mert a háta mögötti sorok úgy szólván elzárták útját. Éppen mikor a visszavonulás módozatán töprengett a hamupipőke, egyszerre csak a sor előtt terem a vadász, s félreérthetetlenül feléje int a kezével. Tóth Mari észre sem veszi. A bal szomszéd néja egy tömzsi vén lány löki oldalba. Magát hívja az az úr, nem látja. Egész teste megremeg, minden vér arcába szökken és elhomályosul előtte a természet, még valami jóleső melegség fut erején. Hát mégis. Az előző sorok megnyílnak előtte, mert rend van elől, s mint egy öntudatlanul tántorog ki az ifjúhoz, akire még csak most vet egy bátortalan tekintetet. Úgy rémlik neki, mintha ismerné valahonnan, mintha már látta volna valamikor a vadászt, aki gyöngéden fogja meg a kezét, pedig nagy bolondság, mert még elárulja, hogy nem mesterlegény. De Mari nem vesz ilyet észre, nem lát, nem tud már semmit. Átveszi fölötte az uralmat a zeneütem, meglendíti picin lábát, s azok szárnyakká válnak azonnyomban. Szál, szál ismeretlen világokon át, pedig ez még csak a lassú, a lépegetés költészete. Kellemmel teljes előkelő mozgás, de már kikicsillan belőle a szilajság gyulladozó szikrája. Táncos a párját elereszti persze csak azért, hogy aztán elfogja, negédesen illegeti, hajlongatja magát előtte. Mari egy kicsit járatlan a csárdás zamatos fortéjaiban, hiszen Amerikában nem tanulhatta ki. Nem tud elosonni kacérkodó incselkedéssel és elvegyülni idegen párok közé, s mikor már-már megfogná legyeskedő kedvében a táncosa, kisiklani karmai közül a pillangó illanásával, csalapinta kanyarodással, pedig csak úgy szép a fogdosó, ha nehézséggel jár. Ezúttal ugyan nem virtus, ott fogja el, úgy fogja el, ahogy akarja, mint a pihegő madárkát. A rupi rárántja a frisset, no, most kell megnézni. Most jön a kopogós, ej, de tudja, majd átkapja a Mari derekát két kézzel, fölfölemelgeti, leleerezgeti filigrán táncos néját, mintha piskótát mártogatna édes tejben. Harmatozik immár a homloka, és lóbálódzik hajában a sárga rózsa, jaj, már le is esett. Lehajlik érte Noszti hirtelen, de csak azt a kezét fejti le a lány derekáról, amelyikkel fölveszi. A lány is leveszi a vadász válláról az övét, s a rózsa után nyúl. Nekem adhatná, mondja a vadász. Minek az magának? Feleli vissza. Most hallják először egymás hangját. Hát csak, eltenném magamnak. Úgy sincs már meg a szára, ellenkezik a lány csendesen. Hiszen éppen azért, mert nem veheti már hasznát. No, ugyan maga meg nagy hasznát veszi. Évődik Tóth Mari. Ide adja. Mari vállat vont, mire Noszti Feri az inge hasadékán át a keblébe csúsztatta a rózsát, de előbb megcsókolta. Kigyúlt erre a lány, mint a láng. Röstelkezni látszott, úgy érezte, hogy egy kicsit tovább ment egy ismeretlen alantas állású ifjúval, de ez csak egy pillanatig tartott, hiszen nem is ő van itt voltaképpen, hanem a szobalány, a Kovács Klári, és ami a rózsát illeti, hiszen nem az enyém. Fejezte be a gondolatát hangosan, hogy nem a magáé? Csodálkozott Feri ravaszul, hiszen erről a fejről esett le, vagy talán ez a fej se a magáé? Mari az ajkaiba harapott, és nagy zavarba jött, hogy most majdnem elárulta magát a fennhangon való gondolkozással, lesütötte a fejét, és mosolyogva mondá, a fej ugyanaz enyém, de úgy érzem, mintha nem az enyém lenne, mert egy kicsi elszédültem a táncban. Feri erre rögtön abba hagyta a táncot, és az áldogáló táncos nék sorához vezette, pihenjen meg egy kicsit, de még talán jobb volna, ha leülne valahol, talán ott az asztalnál, ha helyet szorítanának, nincs ott valami ismerőse? Nincs, nincs, felelte kedvetlenül, mert egy csöppet sem volt még elfáradva, és csak zavarában kifogásnak rántotta elő a fejszédülést, szeretett volna még táncolni. Hogyan? Senkit se ismer. Tehát nem pápai a kisasszony? Sem pápai nem vagyok, mondá halkan, sem kisasszony. Noszti ilyetten látszott fölsziszenni, ó Istenem, hát már félnél van. Nem úgy értettem, felelte szégyenlősen, miközben a kendőjével legyezte magát. Ha nem? Úgy, hogy én csak szegény szabólány vagyok, egyszerű cseléd. Ez a fölfedezés láthatólag elkedvetleníti Nosztit, hozzátartozott ez a szerepéhez, melybe apránként kezdett belejönni. Úgy tett, mintha egyszerre nagyon elhidegült volna, elbocsátotta Mari kezét. Nem gondoltam volna, mormogta csendesen. A lány kíváncsisága föl volt már ezzel piszkálva. Hát mit gondolt? Tudom is én. Mit gondol a seregély, ha valahol egy szép szőlőfürtöt lát? Csak nem hiszi talán, hogy ez akkor azt mérlegeli, a gróf tőkéjén nőtte az, vagy egy közönséges zsellérén. Hanem megeszi, ugye? Felelte rá Mari hirtelen. No, köszönöm. Maga engem meg akart enni. Miért ne? Hiszen megenni való. Ugyan menjen, talán mézes kalácsos, hogy olyan pazarul bánik a mézes szavakkal. Noszti kitért a felelet elől, vagy nem hallotta a megjegyzést, mert megfordult és körültekintett a tarkabarka mulatozók csoportjain. Sehol se látok valami üres ülőhelyet, mentegette magát bosszúsan, s nekem sincs itten ismerősöm. Alkalmasint maga se ide valósi. Én csak átutazó vagyok, de megálljon, látok valamit. Noszti észrevette a pónit, a répás uram hordóját, ott áll kipányvázva a gyepen, az ördög se törődött már vele, hát bizonyosan üres. Ott hagyta tehát Marit, és fölkereste a Szabót, hogy engedje át a pónit egy fáradtságtól kimerült lánynak ülőhelyül. Dünnyögte répási, a hordó is kimerült, a lány is kimerült, hát összeillenek. Elvihetem? Répási úram felhajtott egy pohár bort, és nagy lendülettel felelte. Egy kősziklát láték, idejövet, mely kettérepet, hogy helyet engedjen egy vadrózsának, mely nem tudott a kő alól kinőni. Répási János se butborékolhat kegyetlenebbül, midőn egy rózsabimbó számára az elhelyezés mi voltja helyeztetik tárgyalás alapjául, és mikor Répási Jánosnak meg sem kell repednie emiatt. Feri hát odagurította a hordót a lányok csoportjához, és megkínálta Marit a leüléssel. Tessék, édes lelkem, üljön le! Ez a lelkem megszólítás is most már stílszerű volt a vallomás óta, de hiszen érti magát a gyerek. Az ülőke elhozatala olyan nagyszerűen gavalléros tetnek tűnt itt fel, mint mikor herceg Monrose bíborköpönyegét terítéle a sárba, hogy egy hölgy száraz lábbal léphessen ki a kocsiból a csónakjához. Az általános figyelem Noszti és Mari felé fordult. A bámulat megaranyozta Nosztit, ennyi de csinos fiú, de ugyan hová tette a szemét? Az irítség nyilazni kezdte Marit. Ki lehet? Honnan jött? Ki ismeri? Furcsa puska, erezte ki fullánkját Répásiné. Úgy áll rajta a ruha, mint ha vasvillával hányta volna rá valamelyik béresünk. Ezzel azt is jelezte az ifjúság előtt, hogy béreseik vannak odahaza, és pedig többen. Úgy mórikálja magát, mint valami úri kisasszony, vélte Komádi Józsefné asszonyom a csinos fűzeresné a bencésekkel átellenben. Pedig csak szobacicus, világosította fel Erzsi, a hajadon húga, mert éppen a mellettük táncoltam, mikor azt mondta vadásznak, hogy ő csak cseléd. Ejny a szemtelen, pattant föl Csömör Andrásné, kinek már meglehetősen félreállt a kontya, mert tisztelője a borítalnak. Hogy mer ide tolakodni rangbéli perszónák közé? Nem ordóra kellene ültetni az ilyet, hanem kalodába? No, nem cseléd az, csillapította Kevé Istvánné a megbotránkozókat. Nem látják kegyelmetek, hogy milyen harmatos fehér keze van? Nekem is ilyen volt, mikor még kisasszony voltam. A kántor lánya volt Vásárhelyről. Aztán milyen gyémántos aranykarperec csillámlik a kézcsuklóján. Persze, tudjuk, gúnyolódott Somrói Veronika a vén lány, aki ugyancsak ki volt festve, és jól tudta, hogy mit ér a látszat. Bizonyosan a kegyelmed ura csinálta. Kevé István uram ugyanis rézműves volt. Úgy Noszti, mint Mari, semmit sem sejtettek-e fenekedésekről. Noszti leültetvén a kisasszonyt, elvegyült a tömegek közé. Érezte, hogy a voglányban kifőzött terv jobban sikerült, mint remélte, és most már fejlődés képes, de nem szabad rohamosabban érlelni. Egy kis időt hagyott Marinak, míg lelke fölszívja a beadott mérgeket. Már szinte megijedt, hogy többet adott be belőlük, mint kellene. Csak egy kávés kanállal egyszerre, így diktálja az okosság, azért hagyta ott egyedül. Marinak úgy tetszett az elmúlt negyed óra, mint egy szép, kedves álom, melyből még kár volt fölébredni. Okolta magát, amiért elriasztotta a táncosát azzal a vallomásával, hogy szobalány. Mindegy, sugdosta hiúsága, tetszettél neki, az bizonyos, nyilván beléd szeretne, ha volna rá alkalom, ha nem lennél cseléd, hanem valami mesterleány. Hisz az is vagyok, felelgette önmagának. Pékmesterlánya vagyok, csak hogy a kifli királyi király kisasszony. Bolondság, bolondság, fűzte tovább a gondolatait, miközben visszaigazgatta azokat az engedetlen hajszálakat, melyek kirázódtak tánc közben a fonatból, és az égő arca körül repkedtek, amint magára hajtotta a szelet csipkekendőjével. Kétségtelenül hibáztam, és ha mamáik megtudják, nagy patália lesz belőle, ja Istenem, csak meg ne tudnák. És ha már elkövettem a hóbortot, legalább mulattam volna, de elrontottam a mulatságomat a vallomással. Ez volt tőlem a második ostobaság. Azt értem el vele, hogy most itt hagyott a gavallérom faképnél. Ej, mindegy, hiszen ha voltak éppen itt cél, mégis el van érve. Egy legénynek megakadt rajtam a szeme, hát mégis szép vagyok valakinek. És egy kedves, szelid mosoly osont el ajkain. Aztán nem is az utolsó legény szeme akadt meg rajta, hanem a legcsinosabbé valamennyi között, két dióbarna szem finom vékony bajusz fölött. Megint elkezdte fejét törni, hogy honnan olyan ismerős neki a fiatalember, s e végből ismét fölkereste a tekintete. Ó, csak is e végből. Hopp, megvan, eszébe villant. A Vörös Marti szép ilonkájának illusztrációiban szakasztott ilyen a vadász, akiből aztán Mátyás király hámlik ki. Noha kitalálta, mégis önkéntelenül is figyelemmel kísérte a vadászt. Röstelkedve érte magát ezen a hóbortos érdeklődésen, fülig pirult, de, s ez a gyanús, azonnyomban megtalálta a mentséget, amivel a belső kisbíró száját bedugta. Ej, ugyan mi van abban, hiszen ki érdekelje az idegen tömegből, ha éppen az az egy ember nem, akinek megtetszett. E sokaságból kétség kívül leginkább ő áll hozzá legközelebb, azaz csak állt. Ám bárki tudja, hiszen miért ne jöhetne még vissza? Tehát már várta. Várta, anélkül, hogy tudná, hogy várja. Feri hidegen, közömbösen őgyelget majd itt, majd ott tűnt fel, beszélt egy kicsit Brozsikkal, majd Répásival, ezzel az utóbbival kocintott is, miközben odajött a Répási lány, a szikra szemű, megösmerkedett vele, s egy darabig beszélgettek, nevetgéltek. De micsoda kedvetlenítő nyugtalanság lepte meg Tóth Marit ez alatt. Szeretett volna már hazamenni, de nem volt ereje fölkelni a hordócskáról. Próbálta elterelni gondolatait a vadászról, de nem egészen sikerült, majdnem akaratlanul is rátévett a tekintetes, kísérte mindenüvé, látta, amint elválik a Répási lánytól, no hála Istennek. Megkönnyebbszik, érezte, most egyenesen a lányok sora elé állt a vadász szemlét tartani, hogy táncos nét válasszon közülük. Sokáig nézett ide, oda, bizonytalanul habozva, aztán, mintha nem talált volna senkit, eleresztette a jobb kezét, mellyel inteni szokás is, elment a sor előtt, kezeit hátra téve. Így ment el Mari mellett is, lassan, gondolatokba mélyedve, anélkül, hogy észrevette volna, csak mikor már áthaladt, fordult meg, és mintha csak történetesen esnék, hátra szólt. No, kipihente már magát? A Mari szíve elkezdett hevesebben dobogni, de ezt magának sem merte bevallani. Körülbelül felelte. Nem táncolnánk még egy kicsit? Kérdi nevetve. Nem bánom, mondta a lány folytott hangon, és felemelkedett ülőhelyéről. A hordóra rögtön leült süvegjártó Ágnes. Noszti elkezdett táncolni, de alig perdített egyet-kettőt Tóth Marin, amikor a sejma gubapali fölhajította duhajkedvel a kolotnoki jóska sejempántlikás kalapját a diófára, és az ott maradt lógva fenn a gajak között. Kolotnoki fölmászott a kalapjáért, s ha már egyszer ott volt a magasban, az a gavalléros gondolata támadt, hogy miután a banda éppen a fa árnyékában állva muzsikált, leereszti a rupi hegedűjébe egy ezüst forintost. A forintos azonban a prímás orrára esett, úgy, hogy abból legott megerett a vér. Látván a saját vérét folyni a kabátján, ám bár a cigány szereti a pirosat, ezúttal rémülten ejti el hegedűjét valóságos halálordítást hallatva, mely csak fokozódott azáltal, hogy a szerencsétlen hegedű éppen egy kőre esett és megrepett, amely körülmény folytán Stradivariusszá lépett elő. Nagy galamutat támadt ebből. Rupi ajveszékelésbe tört ki a drága hegedűje miatt a banda többi tagjai látván vezérük katasztrófáját, keresztbe tették vonóikat, a brácsás vízér szaladt lemosni a rupi arcát. Na mi az? Riadtak föl a táncosok. Hát miért nem muzsikáltok, hékás? Rupi még mindig kiabál, átkozódott cigány nyelven, mire a többiek is neki bátorodának. Nem urák ezek, mondta a flótás, és kezdte a flótáját a szarvas börtokjába csúsztatni. Reselt figét ezeknek, nem muzsikált, vélte a cimbalmos. Szúrják le elibb a hegedi árát. Nosza odaugráltak a rendezők a sztrájkolókhoz észre téríteni igyekezvén az elkeseredett Rupit, hogy így amúgy, hiszen kolotnoki jót akart, pénzt hagyított le, kitehet arról, hogy rossz helyre esett, hiszen a pénznek nincsen esze, pedig dehogy nincs. Rupi váltig csökönyös maradt, míg végre tömérdek, húzavona, fenyegetés, gorombáskodás, könyörgés után sikerült őt megnyugtatni 10 forintnyi kárpótlás ünnepélyes ígéretével, ami nem is volt túlzott összeg, ha meggondoljuk, hogy az utolsó Stradivariusok egyikének összetörését volt hivatva fedezni. Míg az alkudozások tartottak, a sokáig húzódó szünet bő alkalmat nyújtott a csevegésre, azokról a bizonyos csacsiságokról, melyek semmiképp se alkalmasak a följegyzésre. Még nem is kérdeztem, hogy hívják, kérdé Noszti. Találja ki. Juliskának? Nem. Hát hogy? Klárának. Klára szép név, de hát a vezeték neve? Minek azt tudni? Vélte Tóth Mari. Ne legyen olyan kíváncsi. Arra gondoltam, hogy ha talán egyszer kedvem lenne levelet írni. Nekem? Szólt a lány ilyetten. Ó, hiszen az lehetetlen. És ugyan miért volna lehetetlen? A posta elviszi akárhová. Mari habozott egy percig a felelettel, miközben fülig pirult. Az asszonyom soha se engedne meg ilyen levelezést. Különös asszonyság lehet, jegyezte meg Noszti vidáman. Csak nem valami apáca fejedelem asszony. Nem, nem, de mégis. Egyszerűen nem utassa neki a levelet. Mari nem felelt, de Noszti örömét találta őt ebben a kérdésben megkínozni, sarokba szorítani. No, ne okoskodjék hát, Klárika, mondja meg a címét, kérem. Rimánkodó lágy hangon ismételgette, mondja meg, ne keserítsen meg, hiszen olyan szomorú még a gondolatnak is, hogy soha se lássam többet, de persze maga nem bánja. Hát, mit tehessek? Rebegte bizonytalanul, nagy zavarral. Mondja meg a címét, és a többit bízza rám, suttogta vadász mámorosan. A Tóth Mari megrázta szép fejét tagadólag, és álmatag tekintetét lesütötte. Nem mondhatom meg éppen azért, hogy ne írhasson. Nem akarom. De hiszen nem mutatná meg az asszonyának. Meg kellene mutatnom, felelte akadozva, mert tudja meg az igazat, mert... De ne nevessen ki, kérem, nem tudok olvasni. Ó, szegény kicsikém, szegény kicsikém. Jó szerencse, e pillanatban megszólalt a zene. Mozgásba jöttek megint a lábak, és megpihenedtek a nyelvek. Mari szabadabban lélegzett, Noszti azonban a boldogtalan szerelmest adta, dacosan szegte le fejét, és elfordított a táncos néjától. És mintha keserű érzései annyira kicsordultak volna, hogy a lábába is jutott, vadszilajsággal járta a táncot. Aholni Brozsik uram is beugrott, és éppen Répásiné asszonyommal, mintha elefánt táncolna a tehénnel. Mindkettőjükről csorgott a verejtés, Brozsik nagy tokája ide-oda rengett, míg a Répásiné pufúkarca szinte már a kékbe játszott a fölhevüléstől. Talán már elég is lesz, lihegte. Öregek vagyunk már, szomszéd. Többet ér egy negyed órai napfény télen, mint egy egész napfényes hét nyáron. Ez az én véleményem, szomszédasszony lelkem. Széles jókedvben ott rezegtette magát, és méltó terhét közvetlen Noszti mellett, miközben barátságosan ütött rá a vállára. Sose halunk meg, vadász uram! Noszti dühösen fordult meg, hogy megfenyítse, aki vele komázni mer, de meglátván Brozsikot, és eszébe jutván, hogy hol van, egy mély sóhajjal felelte. Bárcsak már meghaltunk volna. Hát mi a baj? Haj, haj, hopp! Nem akar a rózsám szeretni, nyögte ki keserű panaszát a vadász, mire úgy látszik megesett a táncos néj a szíve, önkéntelenül hozzásímult, szinte hozzátapadt. Delejes áram futott erein keresztül, szenvedélyesen magához szorította, pedig ez már nem is tartozott a szerephez. Nem tud olvasni, suttogta lázasan, hát a szemekből se. Nem próbáltam, lihette a lány ábrándosan, jaj, agyon szorít. Legott elbocsátotta a derekát, aztán már csak előtte cifrázta szép formás mozdulatokkal, daliásan mind a két kezét a csípőjére téve. Addig-addig iregtek forogtak, míg egyszer csak odaértek a cigány elé. Feri egy bankót csúsztatott titokban a prímás tenyerébe, és parancsoló mozdulattal kiállt rá. Ácsi More, ez jön most! Dalolni kezdte, táncos néjára szegezve izzó tekintetét, nem volt ebben semmi mesterkél többé. Nézd, rózsám, a szemembe, mit olvasol belőle? Mari eleinte puszta szónak vette, s inkább lesütötte a szemeit, sem, hogy belemert volna velük nézni a vadászéba, fákja a fákjától gyúlik, jaj, dehogy nézne oda, hanem a legény nem engedte, és addig ismételte a dal első sorát, mindig csak azt húzta a cigány is, hogy feltűnő jelenetté kezdett fajulni, akkor már mégiscsak célszerűbb, ha belenéz. Rávetette buzavirágszín szemeit, csak egy villantásra találkozott a négy szem, csak annyi ideig, amennyiig a nyíl egy falevelet áthasít. De talán az is sok volt. Aztán lehúnyta, mintha megperzselődtek volna, rájuk húzódott pihentetőül a sejem rojtos szemhéj. Mit olvasol belőle? Ugye azt mondja? Daloltan oszti tovább, miközben megfogta a Mari kezét. No hát, mondja már, hogy mit mond, mit olvasott ki? Azt, hogy maga bolondot űz belőlem, felelte a lány tündöklő mosolyjal, amely elárulta, hogy maga se hiszi, amit mondott. A párkák keze azonban soha se pihen egészen, váltig új szálak fonódlak le a guzsajaikról. Kolotnoki Józsi nagyon zokon vette a flótás mondását, hogy ők nem urak, s hangulatot kezdett csinálni a rendezők közt, amellett, hogy ezt meg kell torolni. A flótás szemtelenkedett velük, ezt nem viheti el szárazon, meg kell a flótást verni, hogy lepedőben vigyék haza, ezt kívánja az iparos ifjúság becsülete. Ebbe bele is nyugodtak a többi rendezők, mert a becsület egy ugyanazon koszttal táplálkozik, eltörő vélemények csak arra nézve voltak, hogy most lassnakolják-e el a flótást, vagy csak a szireti mulatság legvégén. Sőt, volt egy harmadik indítvány is, a fiatal Brozsiké, amelyben szintén benfoglaltatott az elagyabugyálás, de úgymond előbb be kell bizonyítani, hogy urak vagyunk, ez pedig akként volna keresztül vihető célszerűen és olcsón, ha valahogy egy négyest lehetne összehozni, mert a négyes okvetlenül imponálna a bandának, s nagyra nevelné a mulatság tekintélyét a külvilágban is, ha híre menne a városban, hogy négyest is táncoltak a szüreten. Úgy ám, négyest, de ki tud négyest táncolni? Nagy dolog az. Arra sincsen módja szegény mesterlegénynek, hogy a fejét megrakná műveltséggel, nemhogy különböző ismeretek jussanak még a lábaiba is. Hiszen gyönyörű volna egy négyes, nagy eset volna, szó sincs róla. Findura bácsi holtig kevélyen emlegethetné, hogy valamikor négyes táncoltak ebben a szőlőben, de azért mégse tanácsos bugafővel nekiugrani, mert hát, ha valami világra szóló felsülésbe vagy nevetségbe lyukad ki a dolog, hanem egy kis elsődleges tapogatódzás nem árthat, hogy ki tud, ki nem tud, s hány pár állana ki a döntő percben. A fiatal Brozsik bízatott meg ezzel, mire sorba vette a fiatalságot, s így jutott el Nosztihoz is megszólítván őt illő módon. Szokott kegyed négyest táncolni. Csak nem akar engem táncos nénak, kérdé nevetve. Szeretnék egy négyest rendezni, ha elég vállalkozó akad. Noszti a táncos néjához fordult. Akarna velem egy négyes táncolni? Miért ne? Felelte Mari odaadóan. Úgy látszik, több helyütti szerencsével járt a kis beesett szemű Brozsik, mire hirtelen nagy nyüzsgés mozgást támadt, mint a futótűz terjedt el a hír, hogy négyes készül, ami csodálatosan fölajzotta az idegeket és emelte az önérzeteket. Mindenki nagyobbnak, előkelőbbnek érezte magát egy fokkal, kivévén azok a lányok, akik nem tudtak négyes táncolni, s marcangoló lelkiismert fudalással mélyedtek el múltjukban előforduló olyan mozzanatokba, amelyek lehetővé tették volna a finom tánc elsajátítását. A rendezők lázasan futkároztak ide-oda a nagy esemény küszöbén. Ezer és egy kérdés merült fel. Nem olyan könnyű ez, ahogy látszik. Megtanácskozandó, miképp történjék a megszólítás? Urak, hölgyek, vagy pedig férfiak és nők? Természetesen urak, hölgyek. De az egyes figurák egymás utánjával és elnevezésével sem volt egészen tisztába Brozsik úr, hiába tanulta a mészárosságot Bécsben. Ezeket bizony magával, Rupival kellett megbeszélni, evégből fölfüggesztették a táncot, s újólag kisöpörték és kiegyengedték a tánc helyet. Noszti ez alatt elbocsátván táncos néját, hogy a négyeshez majd visszatér, fölkereste idős Brozsik uramat, hogy valami ennivalót kerítsen tőle, mert a gyomor is megköveteli a magáét, kivált olyan sovány ebéd és annyi testmozgás után. Ha nem, hiszen egyéb se kellett, csak jelezni, hogy éhes. Ha eddig senki se törte magát, őt észrevenni, vele megismerkedni, míg semmire se volt szüksége, most bezzeg, tízen is rohantak az élelemmel rakott kosaraikhoz, fölséges hideg pecsenyék, malacok, ludak, foglyok, nyulak, torták, fánkok és nyalánkságok kerültek ki a sustorgó zsíros papírosok közül. Ide, ide, öcsém, uram, ebből tessék, kedves öcsém, ne vesse meg a miénket, tisztelje meg minket is. Ha nem álltak is egészen jó lábon a finom előkelő tónussal, de a magyar vendég szeretett a maga teljességében duzzadozott. Tartaléknak eldugott pókhálós palackok kerestettek elő ugyancsak a kosarakból, vagy a krispinek és köpönyek zsebéből, zöldesbe játszó aranyszín nedveikkel, melyek a városi pincékből öregkoruk. Noszti is felugrott, sietett megkeresni a táncos néját. Körülnézett a lányok hullámzó során, de sehol nem látta Tóth Marit, hanem ahelyett megpillantotta Bligit, a doggot, amint ott sonfordált a lánypiac túlsó szélén. Aha, a Bligi kiszabadult és idejött. No, ahol Bligi van, ott kell lenni közel az úrnőjének is. Abba az irányba indult egyenest, és most már meg is pillantotta Tóth Marit, felismerte az aranyszínű hajkoronáról, ám bár háttal állt, egy csenevész barackfa levelei által részben elfedve egy másik lányjal beszélgetett, aki széles karimájú lila pántlikás szalmakalapot viselt, amely csak az állát engedte láttatni messziről. Úgy látszik, élénken folyt közöttük a beszéd. Vajon kivel barátkozott meg? Most egyszerre fölvetette fejét az idegen nő, és Noszti lábai megdermedtek. Arcát halaványság lepte el. Az, akivel Tóth Mari beszélgetett, Velkovics Rozália volt, az ő egykori menyasszonya Trencsémből. Velkovics Rozália. Álom-e vagy valóság? Talán csak hallucináció kísértett, mely a saját lelkiismeretéből kél ki. Hiszen mit keresne itt Velkovics Rozália? És hogyan eredhetne beszélgetésbe éppen Tóth Marival? Annyi véletlen nem fér egy kosárba, és mégis ő az. Testestől, lelkestől minden mozdulata rával, ő szokta hol lezegni, hol fölhajítani fejét, mint a kényes paripa, a kezét is úgy lóbázza, nem minden kellem nélkül, sőt, a lencse is ott van a bal szeme alatt. Jaj, csak valahogy meg ne látta volna, mert akkor minden elveszett. Egy másodperc alatt kellett átgondolnia és mérlegelni mindent. Szent Isten, milyen szerencse és szerencsétlenség egyszerre. Világos volt, hogy futnia kell innen, nehogy meglássa, ha meg nem látta eddig. De mit szól ehhez Mari? Kitán már várja-e pillanatban táncosát. A táncos nem lesz elő, az már bizonyos. Nagy szégyen, hogy megszökött, de legalább mégsem romlik el minden, mert egyet-mást meg lehet később magyarázni, de ha kisül, hogy ki ő, hitvány parti vadászattá durvul a mai bájos kaland. Pedig az a játék már nem megy babba, nem csak a Mari hozományáról van már szó, hiszen még elég pénzes lányok ad az országban, hanem az ő szívéről is, mely nyugtalanul dobog és hánykolódik. Önkénytelenül megfordult, és mindenek előtt belevetette magát a hullámozó embertömegbe, hogy észrevétlenül a puskájáig jusson, és minél előbb elhagyja ezt a veszedelmes helyet. De amint az asztalokhoz lopta magát, hol a puskája és tarisznyája volt felakasztva, a répási uram háta mögötti szilvafán, felette kockáztatott vállalatnak látszott a tárgyak leakasztása, mert a körülülők alkalmasint észreveszik. Brozsik és Répási tartóztatni fogják. A rendezők, akik most hajkurásszák össze héja szemekkel a négyes táncolókat, előreláthatólag közbelépnek, hogy ne menjen, ebből jelenet keletkezik, vagy legalább szóbeszéd és ráterelheti a Rozália figyelmét. Jó lesz vigyázni. Inkább a puska vessze, mint a remény. Noszti tehát arra határozta magát, hogy ott hagyja vadász készségét, és mögéje kerülvén nagyügyesen a ponyvákból készített szüretis hátornak, észrevétlenül leereszkedett a hegy legalján elhúzódó árokba, melyet a hegyről leszakadó vizek vágytak ki ott századok óta. Az árokban egy csöpp víz se volt, és minthogy két rét meghajolva vendegélt benne egy darabig, teljesen láthatatlanná lett. Csak messze, túl a láttávolon lépett ki onnan, hogy a völgy pázsitján kanyargó gyalogúton a város felé tartson. Előről a pápai templom kettős tornya integetett feléje komoran, hátulról a négyes egyre bágyadozó zenéje csiklandozta. Éppen a Sénanglész figuránál tartottak most. Milyen jó volna ott lenni, a Mari puha kezét fogva édes vallomásokat, apró szikrákat csalni ki belőle. Ki tudja, mi minden történhetnék még. A nádason innen a tocsogóknál vadludak csapatja rebbent fel, a kukoricásokból nyulak ugráltak ki szemtelen vakmerőséggel, mert ilyen az élet. Mikor puskája van az embernek, kerüli a vad, mikor meg nincs puskája, ott ténfereg a lába alatt. Igaz, nem valami nagyon érdekelte most a vad, jobban izgatta az a rejtély, hogy toppant ide Velkovics Rozália. A pokol lökte ki magából, vagy az ég küldte, hogy egyetlen húzással elrontsa mindazt, amit az ördög épített. De hát ha mégsem volt Velkovics Rozália, hát ha csak hasonlított hozzá, és most őt csak egy képzeletbeli fantom, egy üres árnyék kergeti a paradicsomból.